Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Unió egyik legkisebb országa adja a közösség egyik intézményének új vezetőjét. Mit kell tudni Roberta Metsoláról? Hamarosan erről lesz szó. De előtte a Bloomberg egyik azon értesüléséről, hogy az Európai Bizottság források befagyasztásáról dönthet Magyarország irányába. A hír valóságáról, vagy éppen valótlanságáról kérdezem Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét.
Az egyik a jogállami feltételrendszerről szóló rendelet, a másik pedig a helyreállítási terv, benyújtás, ami benyújtottuk, Magyarország és kitárgyalása, majd a pénzek átutalása. Annyiban van a kettő, tehát a kettő egymással párhuzamosan zajlik, és sokszor összekeveredik a gyakorlatban. Ott találkozik a két dolog egymással, hogy ez a jogállami feltételrendszer, vagy te mondtad, a jogállami mechanizmus, ezt minden Európai Uniós költségvetési pénzre érintendő, értendő, tehát alkalmazandó, így a több éves keret, 7 éves keret költségvetési pénzekre is, de ugyanúgy alkalmazandó egyébként a jogszabály szerint is, az RRF-re, vagyis a helyreállítás és tesztülő képességi eszközre. Tehát erre is alkalmazzák. Ezért van az, hogy néha keverednek a dolgok egymással. A két folyamat egyébként párhuzamosan zajlik. Ha azt akarjuk mondani, hogy mi a következő állomás, ugye azt tudjuk, hogy a helyreállítási tervről folyó tárgyalások Magyarország, Lengyelország, Bulgária és Svédország még tárgyal. Magyarország és Lengyelország esetében konkrétan, ugye főleg és elsősorban jogállami fenntartások miatt egyelőre késik a tervnek a jóváhagyása. Igazából úgy néz ki, hogy Magyarország esetében ez több ízben is megfogalmazódott, mind a francia soros elnökség részéről, mind pedig az Európai Bizottság névtelenül nyilatkozó forrásai részéről, hogy nem nagyon számítanak arra, hogy a magyar tervet a április 3-ai magyar választások előtt elfogadják.
Meddig lehet egyébként ezt elhúzni? Tehát van valami határidő, hogy le kell zárni mondjuk 2022 első felében, vagy első negyedévében, ezek szerint nem, hogyha a magyar választásokig erre már nem kerülhet sor. Tehát, hogy van valami fajta határvonal, hogy eddig és addig meg kell egyezni?
Az nincsen, viszont van egy természetes határvonal, ez pedig az, hogy ugye ezek az alapoknak a felhasználása a helyreállításhoz kapcsolódik, illetve ugye, amit rezilienciának nevezünk, tehát ez a stressztűrő képesség, ellenálló képesség javítására is, és ennek megvan a természetes kifutása, vége, ami 2026-26 végéig a projekteket be is kell fejezni. Magyarán minél később lép valaki ennek az alapnak a lehívásának az útjára, hát annak kevesebb ideje lesz arra, hogy a projekteken végigmenjen. Ne felejtsük el azt sem, hogy 22 ország már javában a végrehajtás fázisában van. A spanyolok például megkapták már az előlegen túl az első részletet is. Tehát igen, ezeket a pénzeket minél előbb azért 22-ben, 23-ban le kellene tudni valahol be kell tudni biztosítani, de azt jelenti, hogy még meg lehet állapodni 2022 folyamán is egyébként ezekről, a hollandok még be sem nyújtották ezt a tervet, de az idő azért, ahogy haladunk, lépünk előre, az idő természetesen egyre inkább szorító tényezővé fog válni.
A helyreállítási csomagon kívül is van ugye uniós forrás, amiből kaphat pénzt Magyarország. Az az ága még működhet tovább is, az előbb említetteken kívül is?
Tehát ugye ott tartottunk, hogy az Európai Bíróság meghoz egy ítéletet, és attól kezdve feltételezi azt, hogy ezt jóvá hagyja tulajdonképpen a jogszabályt, a rendeletet, ez a jogállamisági mechanizmus gyakorlatilag alkalmazhatóvá válik. Ne felejtsük el, az Európai Bizottság már november 19-én elküldött egy levelet a magyar kormánynak, részletesen kifejtve, egyelőre még a formális hivatalos eljárás keretein kívül, de részletesen kifejtve a kifogásait, felsorolva, hogy mi tudja úgy az Európai Bizottság, hogy Magyarország esetében, ha ez a jogszerű ez a rendelet, akkor ez alkalmazhatóvá válhat. Egyébként érdekes módon, amikor most beszélünk, ezekben a napokban jár le ez a két hónapos határidő a magyar kormány számára a válaszra. Ez még nem a hivatalos eljárás része, de egyfajta előszobája, előkészítése ennek. Most az történhet, hogyha teszem azt, februárban meg lesz az Európai Bíróság ítélet, mondjuk az Európai Bizottság néhány nap ráhagyással, mondjuk feltételezzük azt esetleg, elindítja az eljárást Magyarország vagy más országokkal szemben. Ez még azonban, ne felejtsük el, ez még a történetnek a kezdete. Ugye hiszen az eljárás elindítása, mondjuk így az esetleges, végleges szankciós döntés, ami nem kötelezően fog bekövetkezni, között 7-9 hónap fog eltelni. Magyarán, még ha abban is indulunk ki, hogy végül is Magyarország veszíteni fog pénzeket, de nem mindent fog elveszíteni természetesen, vagy nem minden ilyen javaslat lesz az asztalon, ami minden pénz elveszítéséről szól. Ugye, ahogy a Bloomberg nekemnek a hát eddig rosszul tájékozott cikkében is megjelent, az is maximum ősztől, ősszel, legkorábban ősszel elképzelhető. Tehát a magyar választásokat egyfajta szankciós javaslattétel sem fogja szerintem ilyen értelemben befolyásolni április 3-a előtt, ami történhet, azt, hogy az Európai Bizottság elindít egy eljárást, ami hangsúlyozom feltételes módban végződhet azzal, hogy Magyarország esetében, vagy más országok esetében bizonyos pénzeket, a költségvetési pénzeket majd befagyasztanak.
Említettél szankciókat, akkor ezek szerint Magyarországnak nem kell erre számítani, mert ugye vannak hírek arról, hogy Varsónak fizetnie kell, mert megbüntetik. Igaz másért?
Igen, itt egy harmadik elem következik, lép be a képbe, és egyébként bizonyos szempontból Magyarország esetében is megvan ez. Ugye ez pedig az, hogy bár már meglévő európai bírósági ítéletek végrehajtása, illetve végre nem hajtása. Lengyelország esetében a folyamat eljutott oda, hogy Lengyelországot már 2010-ben is megbírságolták. Papírjuk van erről, hogy így fogalmazzak. 500 000, napi 500 ezer eurót kell fizetni például Lengyelországnak azért, mert a lengyel csehhatáron egy olyan bányát működtet, ami súlyosan környezetszennyező, és az Európai Bíróság ítélete alapján le kellett volna állítani. Nem tette ezt meg, ezért ketyeg az óra Varsónak. Az Európai Bizottság már fizetési felhívást, meghagyást is küldött Varsó számára, amire nem kapott választ. Most, amikor beszélünk, a következő napokban jár le tulajdonképpen az újabb határidő, és ha a Varsó addigra sem fizet, napi 500 ezer euró van szó, nem kis összegről van szó, akkor az Európai Bizottság annyit fog tenni, először az Európai Unió praxisában, hogy az egyébként Varsó számára esedékes uniós kifizetésekből le fogja vonni azt az összeget, amit Varsónak tulajdonképpen egyfajta pénzbírságként kellene leszkrukolni a kasszába. Érdekes lesz meg megnézni a lengyel választ, hiszen a lengyel választ az előzetes jelzések szerint mehet az eszkaláció irányába is, ami azt jelenti, hogy Lengyelország nem lesz hajlandó befizetni a költségvetési hozzájárulását.
Akkor mi van egyébként, hogyha nem fizeti be?
Megint egy olyan területre, ingoványos területre tévedünk, amire még nem volt példa az Európai Unió praxisában, de az Európai Bizottságnak erre is rá tud trompolni, hiszen az Európai Bizottság ebben az esetben még több pénzt visszatarthat a költségvetésből Lengyelország számára. Ne felejtsük el, Lengyelország mondjuk befizet egy X összeget, de több pénz, sokkal több pénzt kap az Európai Uniós költségvetésből. Magyarán az Európai Bizottság tudja csinálni azt, hogy egyfajta megnézi az egyenleget, ennyivel tartozik Lengyelország, és ezt a pénzt akkor felejtse el, nem utaljuk át számára. Természetesen egy ilyen helyzet egy nagyfokú eszkalációt jelent már, és azt is persze zavarhatja már az Európai Unió működésének a kereteit. Amiért Magyarországot így behoztam a képbe, az az, hogy legalább egy ízben, ugye a magyar migrációs menekültügyi szabályozást elítélő Európai Bírósági döntés, ez 2020. decemberére datálódik, ennek a végrehajtásával Magyarország továbbra is adós, az Európai Bizottság pedig Magyarország esetében is az Európai Bírósághoz fordul pénzbírság kirovására. Még Magyarország a hátralévő időben, amíg az Európai Bíróság erről nem foglal állást, tulajdonképpen végrehajtatja ezt az ítéletet. A magyar kormányfő úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy nem fogja, ugye itt az Alkotmánybíróságnak is volt egy ponton egy belépője, és ebben az esetben egyébként Magyarországnál is elképzelhető, hogy egy-két hónapon belül lesz egy pénzbírság, és akkor a következő lépcsőfok az, hogy ezt a pénzbírságot befizetjük adott határidőre vagy sem, ha lesz pénzbírság. Tehát kicsit a lengyel útnak az elején jár Magyarország is, és Lengyelország esetében még egy tulajdonképpen a fegyelmi kamarák működése az európai, az lengyel felső bíróság esetében, ott is van egy bírósági ítélet és pénzbírság is, ami 1 millió euró naponta. Tehát Lengyelország így nagyon szépen gyarapítja, gyűjtögeti tulajdonképpen a negatív bónuszokat az Európai Uniónál azzal, hogy nem hagyja végre a bíróság ítéletet.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Mint arról már múlt héten beszámoltunk, mostanra valósággá is vált. A máltai Roberta Metsola lett az Európai Parlament új elnöke. A néppárti politikusról Király István Dániel kérdezte Gálik Zoltánt, a budapesti Corvinus Egyetem docensét.
2013 óta ugye ő aktív európai parlamenti képviselő volt, és a legutóbbi bizottságban választották meg ugye a lelki szerepre. Ez azt jelentette, hogy ugye magának az Európai Parlamentnek az elnöke mellett nagyon aktívan vett részt a plenáris üléseknek a szervezésében. Ugye egy ilyen ceremoniális funkciója is szokott lenni általában az elnök, Ukrajnának, hogyha ezeket be kell, hogy töltse, akkor a helyettes az, aki az operatív ügyeket szokta vinni, tehát nagyon sok területen volt aktív, látható volt, és hát ugye nem utolsó sorban azért is fontos az ő személyisége, mert egy generációváltás fog majd most bekövetkezni az Európai Parlamentbe, hiszen mint azok a vezetők, akik európai szinten most meghatározó pozícióban vannak, egyel idősebb generációhoz tartoznak. Tehát mindenképpen egy olyan személy került itt az Európai Parlament élére, aki valamilyen újdonságot jelent, és hát nem csak, hogy hölgyről van szó, hanem ugye egy kis országnak választották meg a képviselőjét erre az elnöki pozícióra, ami szintén egy újdonság, hiszen korábban általában a nagy, erősebb országok, nagy befolyással bíró országok vezetői voltak ebben a pozícióban.
Milyen területeken volt eddig aktív? Mi kötődik a nevéhez?
Hát egészen biztosan ugye az Európai Parlamentnek ugye ő jogász, azt hozzá kell tennünk, az Európai Parlamentnek azokon a területein volt aktív, ahol az Európai Parlament az utóbbi időben igen sok tevékenységet folytatott. Ugye itt szó volt az Európai Uniónak az új költségvetésének a tárgyalásáról, de ugyanúgy a digitalizáció, az Európai Uniós klímavédelem területén ő tevékenységet folytatott, de ugye azt hozzá kell tennünk, hogy ezek a tevékenységek az európai szinten is csak úgy értelmezhetők, hogyha látjuk az Európai Parlamentnek a szerepét. Hiszen a képviselőknek nagyon fontos szerepe van, de ugye az Európai Unióban egy sajátos intézményi felállás van, ahol a bizottság, az Európai Tanács és a parlament együttesen viszi a programokat és dönt. Tehát ennek szellemében kell értékelni az ő munkáját is.
Alelnökként voltak fontos ügyek, amelyek a nevéhez kötődnek. Egyáltalán az alelnöknek vannak olyan feladatai, mint mondjuk az Európai Parlament egyes képviselőinek, hogy kvázi témafelelősek, különböző területekért felelnek, különböző területeket felülvizsgálnak, összeállítást készítenek, egy dossziét készítenek, amit bemutatnak az Európai Parlamentben. Szóval az Európai Parlament alelnökének vannak ilyen feladatai, és neki voltak?
Mindenképpen szoktak ugye lenni ilyenek, hiszen ugye szakosodás van, azért tudjuk, hogy az Európai Parlament nem csak elnöke, hanem, és nem csak alelnöke, hanem alelnökei is vannak, ugye több alelnöket is választ az Európai Parlament, és ezeket részben portfóliók kapcsolódnak ezekhez, tehát klímavédelemtől kezdve, ahogy az előbb mondtuk, a digitalizáción át, jogállamisági kérdések ugye az utóbbi időben, és mindazok a politikai viták, amik az Európai Parlamentben zajlódnak, mellette pedig természetesen viszik a nagy ügyeket, mint például az Európai Uniós költségvetésnek a tárgyalása.
Milyen volt az eddigi tevékenységének megítélése a különböző frakciók, pártcsaládok részéről?
Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, amikor az Európai Parlament elnöki pozíciójáról beszélünk, hiszen ugye tudjuk, hogy a parlamentben mondhatjuk az történelmi időket éltek nagyon sokáig, hiszen a nagy koalíció, azaz a baloldalnak és a jobb oldalnak, általában a néppártnak és a szocialistáknak a koalíciójáról volt szó, és ebben volt egy váltógazdaság, ugye ők viselték ezt a pozíciót, volt, hogy fele-fele időt töltöttek ki. Tehát mindenképpen ahhoz, hogy folytassa Sassoli elnöknek a tevékenységét, akinek egyébként is ez a mandátum lejárt volna most januárban, ahhoz szükség lett volna arra, és szükség is volt arra, hogy mind a bal oldalról, mind a jobb oldalról megkapja a támogatást. Sőt, ugye ez 2019-től már a liberálisok is ennek a paktumnak a tagjai, és szükség volt arra, hogy mind a hárman pozitívan ítéljék meg a tevékenységét, hiszen csak így lehetett biztosítani a többséget, amit egyébként az első fordulóban már megkapott.
Milyen szintű egyeztetés előzte meg a frakciók között a választást? Egyáltalán mennyire volt mondjuk így lejátszott akkor így a választás?
Mondhatjuk azt, hogy lejátszott volt. Tehát egész biztos, hogy a változásnak meg kellett történnie, hiszen, ahogy mondtam, egy kompromisszumot szoktak kötni a pártok az európai parlamenti választások után. Volt ugye jel arra, hogy esetleg felrúgják, ugye ez még tavaly volt ezt a kompromisszumot, de az utóbbi időben ugye egyértelművé vált, hogy ahhoz, hogy a francia elnökség nagy biztonsággal kezdhesse meg valóra váltani azt a programot, nagyon ambiciózus programot, amit Macron elnök kitűzött, ahhoz szükség lesz egy stabilitásra az Európai Parlament részéről, és ez a stabilitás, ez a hármas alkú, ez gyakorlatilag biztosítja ezt.
És mióta működik ez a váltógazdaság, és egyáltalán miért jött létre?
Ugye történelmileg, hogyha visszanézünk, az Európai Parlament az 1979 óta közvetlenül választott, de a néppárt volt az, a jobb oldal, aki ugye ezeket a parlamenti pozíciókat, és még egyébként korábban is, ugye, amikor még nem parlamentként működött, hanem az előtt szervezetei működtek a parlamentnek, vagy éppen nem választott formában működött, még közvetlenül választott formában, akkor is nagyon sokáig a jobboldali pártok vitték. Aztán, ahogy a néppártnak a többsége az 1970-es éveknek a végétől egészen 2019-ig fokozatosan csökkent, úgy vált szükségessé, hogy bevonjanak koalíciós partnert ahhoz, hogy meglegyen a többség, és hogy a parlament az egyre fontosabb munkáját ezt végezni tudja. Ugye az Európai Parlamentnek formális szabályok szerint működött már nagyon korai időszaktól kezdve, és formális szerepe volt, viszont aztán a 80-as években egyre inkább belevonódik az európai döntéshozatalba, és a Lisszaboni szerződés már egy nagyon fontos társjogalkotó intézményét tette. Ahogy megszűnt ez a többség, úgy volt szükség arra, hogy bevonják először a szocialistákat, ugye a baloldalt, majd pedig most már az új parlamentben a liberálisok is ennek a koalíciónak a tagjai.
És mit hozhat ez a jövőben? Mert ugye az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy volt egy szocialista és egy néppárti elnök. És ők váltották egymást. Említette, hogy most volt rá esély, hogy ezt a paktumot, ezt a sorozatot megszakítsák. De hogyan változhat ez a jövőben? Változhat-e mondjuk a liberálisok belépésével, akik mondhatják azt, hogy mi szeretnénk egy elnököt adni?
Igen, hát ha megnézzük ugye a számokat, akkor azt lehet látni, hogy a többség azért még mindig a néppárt kezében van, és a szocialisták, illetve hát ugye ez egy szintén egy gyűjtőpárt, tehát ugye a nemzeti, a tagállami pártokat teszi össze, és hozza egy tető alá. Ugye mondhatják ők, de valószínűleg ebbe egyelőre legalábbis nem mentek volna bele a történelmi pártok, az Európai Parlamentnek a történelmi pártjai. Persze hát az új választás az hozhat egy új helyzetet is, és hogyha erősödnek, akkor szintén ez lett. Viszont ugye azt is hozzá kell tennünk, hogy ne felejtsük el, hogy a zöldek is nagyon megerősödtek az utóbbi parlamenti választásnál, tehát azért ez egy több szereplős játékká alakulhat át. A másik nagy kérdés az, hogy van egyáltalán értelme annak, hogy ilyen váltógazdaság van, hiszen fontos szerepe van az Európai Parlamentnek, de azért nem annyira fontos még mindig, mint az Európai Tanácsnak, hiszen a döntések továbbra is elsősorban ott születnek, bár az Európai Parlamentnek nagyon sok területen közös döntési lehetősége van, és hát azért tegyük hozzá, hogy az elnöknek a címe is egy nagyrészt ceremoniális funkció, a plenáris ülésekben van, reprezentálja az Európai Uniót, de például az európai költségvetésnek a tárgyalásai során azért meghatározó szerepe van ebben a folyamatban, és hát még egy nagyon fontos szerepe van, hogy az Európai Parlamentnek a külkapcsolati szerződéseknek az elfogadása, tehát ezen keresztül ugye azért mégiscsak képviselni tudja az elnök is azokat a pozíciókat, amit a parlament aztán ebben az intézményi koalícióban, vagy intézményi paktumban képvisel.
És ugye említette, hogy a sorozat megszakadt volna, gondolom Manfred Weberre gondolt, illetve arra, hogy ugye, mint a néppárt frakcióvezetője, sokáig úgy tűnt, hogy ő indulni fog ezen a választáson. Miért lépett vissza?
Hát ha egyszerű lenne a kérdés, ugye lenne egy parlament, akkor megnéznénk, hogy ki alkotja a többséget, és kik azok, akik támogatják ebben a törekvésben, nem így az Európai Unióban. Ugye az Európai Unióban nagyon sok kulcspozíció van, és ahogy mondtuk, nem csak a parlament, hanem a tanács, a bizottság is szerepet játszik, ráadásul ott is többfajta döntéshozatali reprezentációs funkciók vannak. Ugye gondoljunk csak az Európai Unió elnöki pozíciórára, a külügyminiszterre, aki ugye a külképviseleteket jelenti, és ugye a legfelsőbb szinten képviseli kifele az Európai Uniót, mellette a parlament, mellette a bizottságnak az elnöke. Tehát egy olyan kompromisszumnak kell létrejönnie, ami nem csak az intézményen belül, hanem az intézmények között is megtalálja azt az egyensúlyt, ami mindenkinek jó.
És az intézmények vezetőit hogy választják ki? Függ-e az intézmény vezetőjének személye attól, hogy mely pártcsaládból pályázik? Ugye említette az Európai Parlamentet, van az Európai Tanács, illetve van az Európai Bizottság, plusz a külügyi főképviselő, ez a négy legfontosabb pozíció van. Itt is megvan ez, hogy fele-fele arányban nem mindegy, hogy ki melyik pártcsaládból származik?
Figyelnek nagyon sok mindenre, ugye a tagállamok. Elsősorban arról van szó, hogy kinek melyik intézményen keresztül milyen befolyása lesz. És hát ugye a különböző intézmények különböző befolyással bírnak, és ne felejtsük el, hogy nem csak a vezető pozíció, hanem a vezető pozíció alatti alelnöki pozíciók, vagy éppen a biztos alatti alelnöki pozíciók is nagyon fontosak, és ott is meg kell találni a kompromisszumot. Tehát ez egy nagyon sok szereplős játék, de tulajdonképpen olyan, mint egy mátrix, amit az államok megpróbálnak mindig összerakni, amikor választások voltak, és még ne felejtsük el azt se, hogy ugye nem lehet ezt egy állóképként értelmezni, hiszen megvannak a választások, utána kezdődik ez a sakkjáték, ugye a parlamentet meg kell választani, a parlamentnek van egy befolyásoló képessége, hiszen a bizottságot el kell fogadnia, vagy jóvá kell hagynia, utána kell azokat a pozíciókat kiválasztani, amiben aztán mindenki egyet fog érteni. Tehát egy nagyon erős, mondjuk az fék egyensúly rendszer is működik ebben a rendszerben.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották.
Brüsszeli hét.
Ezzel véget ért a Brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!